Rögtön a demokrácia hajnalán ezek a törésvonalak megjelentek, és az az érzésem, hogy nem is a politikából jöttek, hanem bizony a magyar értelmiségből. Én benne voltam akkor a politikai élvonalában, és végig úgy emlékezem, hogy az első számú politikusok féltek ettől az ellentétől. Úgy érezték, hogy ebből katasztrófa lehet ebből az ellentétből. Több olyan beszélgetésre emlékszem, ahol az akkori miniszterelnökkel, vagy a mostani miniszterelnökkel beszélgethettem erről, és egyetértettünk arról, hogy ebből katasztrófa lesz. Valahogy enyhíteni kell ezt a problémát, már mindezt a szekértábor háborút, ami az értelmiségből jön. Valahogy csitítani kell, és nem szabad beengedni a politika centrumába, mert baj lesz belőle. Aztán a sikertelen országban nagyon hamar kiderült, hogy a szavazói lojalitást legolcsóbban ezzel lehet elérni. Lehet osztogatni, de az drága és veszélyes. De a szekértábor logika, ha úgy tetszik, ingyen van, ingyen fölállnak az emberek, és ingyen elfogadják ezt a logikát. Márpedig ezt a logikát nagy nevű, az adott tábor számára első osztályú csúcsértelmiségiek fogalmazták meg. Ha akarom, vátesztként elmondták, hogy mi lesz majd a jövő. Csurka István tett olyan kijelentéseket már 89-ben, amelyek, ha úgy tetszik, máig meghatározzák a Magyarországon jobboldalinak mondható politikának az alapjait, és a másik oldalon mondjuk Tamás Gáspár Miklós szintén tett olyan állításokat, amelyek máig meghatározzák a másik oldal politikáját. Egyszerűen e felé ment a magyar politika, hogy miért? Azért, mint mindig e felé ment, mert ez kínált stabil, leválthatatlan politikai szerkezetet. Most lehet azt mondani, hogy ez egy bűnös dolog. Csak hogy a politikus nem tud hatalom nélkül létezni. A politikus létezés lényege a hatalom. Az a politikus, aki nem rendelkezik hatalommal, az már nem politikus, az partra vetett hal. Minden valóságos cselekvés előfeltétel egy politikus számára a hatalmi pozíciónak a megszerzése, illetve megtartása. Most ezeken az útokon volt Magyarországon a legkönnyebben elérhető, és ki kell, hogy mondjam, hogyha szűk hatalompolitikai játszmákat nézzük csak, a magyar politikai elit rendkívüli teljesített. Sehol ilyen stabil, tartós, megkérdőjelezhetetlen politikai szerkezet nem állt föl, mint Magyarországon. Magyarországon alig van a politikai pártok között cserélődés. Ugye összesen 3 új belépő lett, aki parlamenti frakciót tudott alapítani. Vannak, akik egymandátumos pártocskák, de azokat ne tekintsük. Szerintem a jogi fogalom világos, aki parlamenti frakcióval rendelkezik, azt tudott belépni. És az egyik sem, a 3 közül az egyik sem egyértelműen új belépő, az Csurka István pártja, ami jelentős részben az MDF szakadásából származott, jelentős részben MDF-es infrastruktúrán mi egyébben. 2 igazi új belépő volt a magyar politikában, a Jobbik és az LMP. Az is csak 20 év után. Ilyen sehol a térségben megközelítőleg nem fordult elő. A térségekben mindenütt előrehozott választások, zavaros koalíciók, mi egyebek voltak, nálunk sosem. A politika elit szilárdan uralta a helyzetet. Közben persze lehet mondani, hogy az országgal mi történt. Én magam is azt mondom, hogy ez, hogy mondjam, a régi magyar politikai szerkezet helyreállítását hozta, hogy egy politikailag sikeresnek mondható konstrukció elkanyarodást jelent a vágyott sikerességtől, a reményektől, a polgárosodás előrevitőtől, mérdőtől. És ugyanazban a csapdába lépett be, úgy tetszik, a magyar politikai elit, a saját hatalmi pozíciójának a stabilitását, működtetését érezte igazán fontosnak. 2010-re történt egy igen jelentős váltás, a leghatározottabban azt képzelem, hogy egy újabb rendszerváltás, új alkotmánnyal, új intézményrendszerrel, új pártszerkezettel, mi egyébbel. Maga a rendszer is azt mondja, hogy egy fülkeforradalommal történt váltás ez. Ez a váltás, a leghatározottabban azt képzelem, ennek a folyamatnak a következménye. Válasz a sikertelenségre. Egy sikertelen országot is valahogy egybe kell tartani. Azt képzelni, hogy majd a demokrácia, jogállam, joguralom csak úgy automatikusan egybe tartja, az igen gyakran polgárháborús helyzethez vezet. A mi útunk is e felé ment. Azt lehet mondani, hogy már 90-ben olyan erősen polarizált volt a magyar politikai szerkezet, a taxis blokkád az egyik legmélyebb mítosza a magyar közéletnek, és utána folyamatosan erősödött ez a polarizáció. 2002-től a magyar politikának a szakpolitikai probléma megoldó készsége nagyon alacsonyra süllyedt. elsődleges lett a hatalompolitikai szempont, a fönntartása hatalomnak, és ahhoz képest, hogy mi van az iskolában, mi van a jogrendszerrel, mi van az egészségügyben, sokadlagos kérdéssé vált. Ki kell, hogy mondjam, nem csak a politikusok, hanem a lelkes értelmiségi támogatóik számára is. A korrupció is érdeklenné vált. Az volt a kérdés, hogy nekünk lop, vagy pedig az ellenfélnek. Mert az ellenfélnek ugye akkor ez egy bűnös dolog. Egyre tarthatatlanabb volt a helyzet. Erre született ez a második rendszerváltás, hogy ne legyen többet kormányváltás. Legyen egy olyan stabil politikai hatalmi szerkezet, ami mindig volt Magyarországon ilyen helyzetekben, úgy, hogy fönnmaradjanak az intézmények, ahogy a németek mondják, minden szép és drága az meglegyen, de valahogy mégsem működjenek. Most erre való politikai szerkezet az Orbán rendszer. Valahogy úgy, ahogy a magyar történelem korábbi szakaszaiban is megvolt, van parlament, alkotmánybíróság, ki mit akar, mégis a hatalom szerkezete piramisszerű, nincs benne valódi hatalommegosztás, és még egy nagyon fontos dolog történik, egyre kevésbé nem a piac, nem a nyilvánosság önmozgása, az állampolgárok autonómiája működteti az országot, hanem újra a hatalom által integrált társadalom kezd lenni Magyarország. Újra a hatalom határozza meg a különböző mozgásokat, egyre erőteljesebben. Az állam beleszól a gazdaságba, szinte munkavállalói vagy vállalati szinten egy-egy cégnek az eredményességében, ez a új magyar irányított kapitalizmusban. A magántulajdont föntartja, de igen erős állami befolyás alá veti az egész gazdaságot. Elképesztő mértékig, még a magyar történelemben is szokatlan, most az alkotmányos időszakokat gondolok, és nem a kommunizmus időszakára, elképesztő mértékig centralizál mindenféle a rendszert, lényegében kiiktatja az önkormányzatiságot, vagy szűk területre korlátozza, ami nem volt szokásban Magyarországon, iskolát, kórházat, jóléti rendszereket államosítja, egy rendkívül centralizált berendezkedést hoz létre, amely ugyanakkor megőrzi a pluralizmust. Nem lesz olyan diktatúra, mint a köztes Európában, vagy azon kívül sok más országban létezik. Föntart valamiféle pluralizmust, a nyilvánosság továbbra is osztott marad, vannak visszacsatolások a berendezkedésben, vannak ellenzéki pártok, elvileg ezek le is győzhetik a hatalmat. Mindez intelligensebbé, visszacsatolásokkal telibbé teszi a berendezkedés úgy, hogy a berendezkedés időről időkre képes korrekciókat végrehajtani. Ha végképp a semmibe szaladna, akkor visszakozik, és megpróbál bizonyos részeredményeket elérni. Ki kell, hogy mondjam, hogy a rendszernek vannak eredményei. Nagyon nem tartom jónak azt az ellenzéki magatartást, hogy minden rossz. Egy számottevő eredmények vannak igen jelentős pontokon, foglalkoztatottságtól kezdve azon a területen, ami az egyik legfontosabb volt, hogy újra és újra arra kényszerült ez az ország, hogy rendkívüli adósságfinanszírozást kérjen a valuta alaptól, Európai Uniótól, korábban Németországtól, az Egyesült Államoktól, ez például nincs más. Nincs már. Magas az adósságállomány szintje, de a lényeg a politika számára az, hogy a kormány és a hatalom megőrizhette a szuverenitását. Nem kell más politikai szereplőkhöz fordulnia a további finanszírozásához, a piacokról képes finanszírozni magát. Lényegében kifogástalanul most már ötödik esztendeje. Korábban volt egy kísérlete valuta alaphoz való fordulásról. Most ez a berendezkedés újra elfordulást jelent a magyar történelem egyik alaptendenciájától, a nyugatos tendenciától. Attól a vágytól, hogy a nyugattal legyünk sikeresek. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a berendezkedésnek ez az egyik alaptétele. A nyugat alkonya, hogy vége van, a nyugati szerkezetek, a nyugati eljárások, joguralom, egyáltalán a nyugatos civilizáció az inkább bajt hozott ránk. Kizsákmányolást hozott ránk. Ehelyett ez a konstrukció szükséges, ez fogja hozni a nemzet fölemelését. Ha a miniszterelnök szeret az utolsó 3-4-5 évben nagyszabású beszédeket mondani, ezekről beszél. Papos, távlatos beszédeket mond erről az alternatív modellről, amivel szemben, hogyha felmondja valaki a régi konszenzusnak a tételeit, az szabályosan falrahány borsóként pereg róla, hiszen maga a berendezkedés mondja, hogy én nagyon más vagyok. Ami még a berendezkedés nagyon erőteljessé teszi, hogy nálunk sincsen igazán nyugatos ellenzék. a szlovák metódushoz hasonlóan, és meglehetősen ellentétben a lengyel metódustól, ahol van nyugatos ellenzék. Az ellenzék komoly főerői valamilyen mértékig osztoznak ebben a berendezkedésben, bizony a szocialista párt is osztozik ebben a berendezkedésben. Mások a célcsoportjai, másokat tart rossznak, másoktól venni el a javakat, jelesül a Fidesz elittől, a Fidesz elit pedig a baloldali elittől, meg a külföldiektől. És alacsonyabb szintre vinni az újraelosztást. Inkább az alsó középosztály felé vinni, és nem a felső középosztály felé az újraelosztás szintjét. De a lényeg bizony az MSZP politikában is az állami újraelosztás és az államközpontú berendezkedés. Nem véletlen, hogy például a különadók rendszerét a szocialista párt is fenntartaná. Summa summarum, egy olyan váltás történt Magyarországon, ami egyáltalán nem ismeretlen, rengeteg funkciót betölt, ugyanakkor jó eséllyel, hogyha megváltozik a világ trendje, akkor valami olyasmi történik, mint korábban a hasonló berendezkedésekkel. Most mi ebben a politikának, értelmiségnek, közéletnek a felelősség? Hát óriási, mert a mi életünkről szól, meg a gyerekeink, meg mindenkinek az életéről szól. Persze a jövőre vonatkozó döntés, hogyha elhinnénk azt, hogy a nyugat most már alkonya megtörtént, itt van a nyugat alkonya, nem csak mondjuk, hanem ez elkerülhetetlen itt van, akkor valóban valami más utat kéne keresni, csak az is látnivaló, hogy ez a legrégibb térségbeli eszméknek az egyik, a legrégibbike, ez a nyugat alkonya tétel. Ugye a német történelem igen nagy részt erről szólt. Maga a állítás is Németországból származott. A Németország sosem fogadta egészen a II. Világháborús összeomlásáig az angol száz típusú kapitalizmus modellt, és különösen nem a politika modellt. Egy külön úton próbált járni, és újra előhozta a nyugat alkonyának a tételeit. Angol száz szemben Németország valami speciális állatfajtának számított, az angol száz irodalom pedig úgy értékelte Németországot, mint a született autokratáknak, meg tekintélyelvűeknek, meg a végén már totalitarizmust elfogadó embereknek látta a németeket. És végül valahogy mégiscsak a kapitalizmus hallatlan innovációs késztetettsége, illetőleg a politikai versengés, a politikai váltógazdaságnak az innovációs késztetése kerekedett fölül. Az az érzésem, hogy most is ez fog bekövetkezni, nem tudni, hogy mikor. Nem tudni, hogy mikor. Ez a válság, ez a 2008-as válság nem olyan régen kezdődött. Igazán most indultak meg a folyamatai. Európában rögtön nem is tört át, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy már meg is fordult volna a történetrendje. Az, hogy Ausztriában, Hollandiában és Franciaországban nem tört át ez a hullám, az annyit jelent, hogy most nem tört át. A valódi probléma megoldása ugyanis még nincsen közel. Igazán elméletileg sem rajzolódott ki. A valódi probléma, ki lehet mondani, hogy egy jól működő demokráciához erős közép kell. Valószínűleg erős középosztály nélkül nincsen jól működő demokrácia. Hogyha nincs erős középosztály, a középrétegek lesüllyednek, akkor a középrétegek a demokrácia eszközeit felhasználva föllázadnak az elitek uralma ellen, mindenféle populizmust fogadnak el, úgy, ahogy a két világháború között tették, illetve teszik most. És jelenleg nincs olyan modell, amely a globalizálódott kapitalizmus keretei között világosan és belátható időn belül kellő növekedést kínálna, illetőleg a középosztálynak legalább a mostani szintét megtartani tudna. Erre volna szükség igazán a kilábaláshoz. Most mégis mit tehet ilyenkor egy magyar? Először is az, amit szerintem érzékelni kell, hogy ez nem valami rendkívüli dolog. Ebben az 500 éves történelemben sorra ilyesmik történtek velük meg, és voltak ennél sokkal rosszabb időszakok is. Voltak sokkal súlyosabb, sokkal rosszabb időszakok is az ilyen típusú berendezkedés. Néha még a szüleink, nagyszüleink életében is. Ugyanakkor a helyzet ebben a konstrukcióban megoldhatatlannak látszik. Amit én értelmiségi szereplőként fontosnak tartanék, az egyik, hogy fönntartani amennyire lehet a racionális beszédet. Ezek a berendezkedések, hogy mondjam, a logikájuknál fogva irracionalitást jelentenek. Egy alternatív valóságot építenek föl, és a racionális beszéd számukra inkább csak tehertétel. Ennek ellenére azt képzelem, hogy amennyire lehet, fönt kell tartani a racionális beszédet, és ahhoz ilyen könyvek kellenek. Ezen túl kell az az érzet, hogy ezért az országért, még ha nincs is politika, komoly, súlyos politikai szereplő, aki nyugatos polgárosodás oldalán volna, ettől még a magyar értelmiség felelősséget visel az országért. Az ország gondjaival fog elbukni, hogyha nem tudja fölmondani a dolgait. És könnyű belátni, hogy részpolitikai, szakpolitikai ügyekben ezt viszonylag egyszerűen meg lehet tenni. A köteten is gyönyörűen látszik, hogy vannak kifejezetten szakpolitikai fejezetek. Nekem ezek közül talán az energetikai tetszett a legjobban. Ez egy világos, jól körülhálható világ, gyönyörűen leírható, hogy mire volna szükség Magyarországon energetikai kérdésekben. Világos mindegy. Nagyszerű, hogy megszületett. Sok más ilyen fejezet is van a könyvben. Számomra az igazi kérdés, és a magam fejezetét illetően is az igazi kérdés, hogy hogyan tudnám ezeket összerakni egy politikailag ütőképes vízióba, konstrukcióba, úgy, hogy az elfogadható legyen az országlakosoknak igen jelentős része számára. Most ezzel van igazán probléma, mert ilyen víziót nagyon nehezen lehet konstruálni és felépíteni. Rögtön az összes ilyen fejezeten látszik ez a probléma, hogy a leíró részek hatalmas meggyőző erővel rendelkeznek, és amint jönnének a javaslati részek, ez volt a szerkesztők egyik kérése, hogy legyenek a jövőre vonatkozó állítások, általában elgyengülnek a szövegek, a sajátom is. Tehát félreértés ne essék, mert egy alapvető szerkezeti problémába ütközik bele az ember. Ebben egy válsághelyzetben mesélni tudna, de konkrét tényállításokat, olyanokat, amiket energetika politikába lehet tenni, már nem lehet tenni. Ettől függetlenül szerintem magát az igényt, a vágyat, a reményt fönn kell tartani. Mert bármikor fordulhat a történelem kereke. Rengeteg múlott Magyarországon, és hogy a térségi determinációkból mit tudott kihozni az az ország, az igen nagy részt rajtunk múlott. De elég könnyű belátni ebben, akár ebben a 100 évben is, hogy a térségi determinációk olyan erősek, hogy általában fölülírják a magyar mozgásokat. Most a térségi determinációk egyértelműen vittek ebbe az irányba, amifelé ment is Magyarország, de ezek egy idő után meg fognak fordulni. Magyarország akkor lehet sikeres, hogyha megfordul ez a trend, akkor kész arra, hogy más irányba el tudjon menni. Meglegyenek hozzá tudások, szakértelmek, emberek, hitek, remények. Ez nem pusztán racionalitásnak a kérdése. Csomó érzelem, hit is kell ahhoz, hogy lehetséges Magyarország gondjait megoldani. Legalább fele részben erre van szükség. És van még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Említettem az előadáson elején, hogy a hozzánk hasonló sorsú határövezetben levő országok közül azok, amelyek nem kerültek a szovjet övezetbe, tulajdonképpen mind fölzárkózott. Finnország fölzárkózott, Spanyolország fölzárkózott, Olaszország fölzárkózott. A fölzárkózásuk viszont teljesen eltérő utakon, módokon történt. Egészen más volt a finn fölzárkózás, mint mondjuk az ír. A piachoz, az állami újraelosztáshoz való viszonya úgy tetszik, szinte szögesen ellentétes volt. Az olasz modellt meg szinte lehetetlen elmondani. Ha igazán szakpolitikailag nézzük meg, az olaszoknak talán nem is lett volna szabad fölzárkózni. Pedig a 80-as években volt, vagy 6-8 év, mikor megelőzték az Egyesült Királyságot. Politikájuk is katasztrofális, korrupció is rettenetes volt, minden, és mégis megelőzték az Egyesült Királyságot. Tehát azt hiszem, hogy arra is szükség van, hogy nem egyszerűen a nyugatos tudást kell képviselni Magyarországon, hanem ezt adaptálni kell tudni a magyar történésekhez és a magyar valósághoz. Magyar modellre van szükség. Ez egy veszélyes állítás, amit mondok, mert a Fidesz is erre hivatkozva építi föl a világtól eltérő megoldását, de az is biztos, hogy nem egyszerű másolással születhet meg a megoldás, mert különben belekerülünk abba a vergődésbe, amit II. Józseftől, szegény Károly Mihályig, polgári radikálisok is 89-ben az SZDSZ által megjelentett politikáig folyamatosan találni lehetett, hogy nyugatos igényeket képvisel, de teljesen idegen az országtól. Tehát valami olyan metódusra van szükség, ami az ország többségét megragadhatja. Most ehhez egyetlen egy modellünk van, amely legalább fél sikert ért el, ez a reformkornak a a modellje, ami egyfelől a hazai is haladást tudta összehozni, ez meglehetősen elcsépelt, mégsem tudnék ennél jobbat mondani. Másfelől egyesíteni tudta először is a polgári közönség egészét, ez amire óriási szükség volna, hogy a polgári közönség egymást keresse, és ne ellenfelet lásson a másik oldalba, amennyire ez egyáltalán lehetséges. Másfelől egész biztos, hogy egy nagy érdekegyesítésre is szükség van. Tehát úgy, ahogy a reformkorban is tették a reformkori elit. Nem elégséges csak olyan vízióval előállni, amely a versenyképes, nyugatra nyitott rétegek felemelkedését hozza el, mert ők vannak kevesebben, hanem egy olyan vízió kell, amely a többieket is, amennyire lehetséges, részelteti ebben a felemelkedési vízióban. Most valami ilyesmivel próbálkozik a könyv. Szerintem most eddig lehet elmenni, különösen, hogyha tudományos vagy tudomány közeli vízióról van szó. Közvetlen politikai cselekvés is szükséges. Az hallatlan sokat jelent, hogy ne partoldalról beszéljen valaki. Egész biztos, hogy a magyar demokráciát 18-ban sok más mellett azért sem sikerült megszilárdítani, mert nem voltak olyan szereplők, akik kiárták volna a parlamentarizmus mi egyéb iskoláját. Majdnem hasonlóan nehéz helyzetben levő Ausztriában meg Németországban azért sikerült legalább átmenetileg az első köztársaságnak és a weimari demokráciának megszilárdítani, mert ott voltak ilyenek. Tehát a politikai szereplés, a politikai színpad is hallatlanul fontos. Az ottani kísérletezések, új fák, minden, mert hogyha megnyílik a kapu, és újra lehetségessé válik egy más sikeres politika, akkor az ország legyen kész, és akkor talán elindulhat egy másik irányba. Ehhez jó szerencse kell, és semmi más. Köszönöm szépen a figyelmet.